önceki turayım ise Paolo Kuşar. Şimdi bir sebeple kısırtık. Arkadaş bir eşi işler kurdu. Bir eksenlik çok güzel bir ders. Şerzim orada sıkıldım. Ben işler oldu. Bir de iyi bana koydu. Kuşar yani yardım çektim. Bunu da ilk zamanı el oldu. Her şey gitmiş. Sonra ben istedim. Ben Io lascio un caro fiorissimo, potete interpellare il malis turistico, o carico, o lascio di Cris, poi ho previdato un po' di sé. E poi ci ho riso non lo passivo, poi trovo se la scomuve, il finale di ciò che scrivi, una mappa di ogni, Mondja a református teológiának kérdeide, a anyaország is, de az erdélyi is, jellemző jelensége. A magyar református teológiának számolnia kellett és kell azzal, hogy kistérségű tudományát kevesebben művelik, mint nyugati testvérei, így a sokfelé ágazó teológiai tudományok számára csak korlátolt számban tud kinevelni a tudományosság mértékének megfelelő tanárokat, lelkipásztorokat, sokszor azzal is, hogy munkafeltételei szerényebbek, mint nyugati testvéreié, és pedig a galeriakra kell gondolni. Mégis, Isten iránti hálával mondhatjuk, hogy voltak teológusok, akik mindezek ellenére nagyot alkottak a koruk és a tudókor számára. A kistérség, a keresek, a korlátolt anyagiak viszont arra készítették teológusainkat, hogy nagy, alapvető műveket adjanak, elsősorban nem is a tudománynak, hanem az ige hirdető egyháznak. Tudatosan vagy tudat alatt felismertük, ráismertünk, hogy először a szaktudományos átfogó művekre van szükség, csak azután következnek a részletek is. Ez különösen érvényes a gyakorlati teológiára, különösen a homiletikára és főképpen az művére. A magam részéről mindig hangulattal álltam meg a gyakorlati teológiának ezen átfogó termékei előtt, és mindenek előtt Ravasz László homiletikájára gondolva. Mert megjelentem magamnak, hogy felszítjem a figyelmet olyan jelenségre, amelyet nyilvánvalóan a jelenségnek de amelyet kiemelkedően fontosabbnak. Azt tudni, hogy az 1995-ben megjelent Ravasz homiletikájára után, most az átfogó művekről beszélek, 1941-ben jelent meg Imre Lajosnak az Ekklesiasztikája, 42-ben a Katekétikája, és 1947-ben pedig Makkai Sándornak a Homerikája. Elsorolásunkból egyelőre kimarad a liturgika, és kimarad a diakónika, vagy agapétika, ahogy nevezzük. A liturgikával kapcsolatban ha még lesz idő, és én fontosnak tartani szeretném, hogyha lenne, akkor még lesz egy-két szava a Gönczi Lajos liturgikájáról, a Korva Tibor liturgikájáról, illetve a Horváth Dániel agapétikájáról, a diakóniájáról. Ezek mind megtalálhatók részint a kolozsvári teológiának a kurzustárában, másrészt pedig a Tavaszi Sándor hagyatékában. A történeti oszmetszetet röviden foglalom össze, mert az időből lassan kimenni. 1905-ben megy ki Ravasz László Németországba, Berlinben, és ott alkalma van összehasonlítani a nyugati református teológiát, gyakorlati teológiát, azon, amit ő ismert, és ami addig megjelent, hogy a magyar református gyakorlati teológiai irodalmat. ebből az összehasonlításból sajnos az kerül, hogy minőségileg is és mennyiségileg is, tehát főleg a minőségről van szó, nagyon távol van a magyar egyetemek a teológia a némektől. 1905-1906-1907 május 26-án az egyház területi közgyűlés, érdekes módon az egyház területi közgyűlés jelölte, illetve hívta meg a teológiai tanárokat. Most ebben az időpontban a nagyon jó szóló Vásárhelyi Boldizsával szemben Ravasz László nyerte el a gyakorlati teológiai tanszék. 1907. 1907-ben, szeptember 15-én kezdi meg az előadásai, amikor aztán született a kurzus, és végül is született maga a mű, amelyről most beszélünk. Az a kurzus, amelynek a megszületéséhez két dolog kellett. Az egyik az, hogy az ő szabad előadásai a diákok, a teológusok jegyezzék, és ez megtörtént. Másfelől pedig volt az úgynevezett konzekciói beszélgetések a diákok és a ravasztászok között. Most a kettőből született a kurzus. Az a kurzus, ami 1909-ben, tehát két év után napvilágot látott, ez pedig megvan, és még nem van lesz idő, hogy elmondom, hogy és hol, megvan könyvnyomatos formában a Tavaszi Sándor hagyatékában. Ez a kurzus. Most azért kellett nyilván kiemelni ezt, mert a kurzusnak és a homiletikának a viszonylag nagyon érdekes kérdés. Én átnéztem, nem elemeztem, mert ez most más, ezt a munkát másmában is kezdte. Érdekes, hogy abból a szempontból, hogy a homiletika nem követi a kurzusnak a menetét, a szerkezetét, sokkal részletesen nyilván az egyik egyetemi jegyzett diákoknak való, megtanulásra való, a másik pedig, másikra pedig sok olyan van, ami Dön Károly filozófus tulajdonképpen a tanítványa volt, tanult el, ami az esztétika és az etika, kérdéseit illeti. Most megszületett a kurzus, ezt a diákok, úgymond a teológus kör, ez volt az elnevezése, leírta, két kéznek az írása az, ami fennmaradt nagyon-nagyon jó kialakotban, és ez pedig a teológusnak a kezében. Ravasz László körülbelül plusz-minusz 4 évig írta a homiletikát, amiben mostan beszélünk, és 1914. szeptemberében fejezte be, és tudjuk, hogy a következő évben, 1915-ben pápán az egyházi könyvtár, vagy a parlódiális könyvtár sorozatban ez megjelent. Valamivel részletesebben fogok beszélni, de ez sem lesz kívülen túl hosszú. A történeti hosszmetszet után a teológiai keresztmetszetről. Teológus elődök és kortársak, ezek közül 1914-ben mindegyik magyar református teológiai akadémia gyakorlati teológusa megírta a homiletikáját. Tóth Ferenc pápai, Viktoris Gyula, majd Novák Lajos Sárospataki, Kovács Albert budapesti, Csipi Lajos debreceni tanár. A szerzőkről és a művekről Ravasz egyfelőleg elismerőnek nyilatkozik, nagy tudományú, kitűnő mű, tudományos pontosság, jelzőkkel illeti, másfelől sokszor éles bíráló hangon szól. Azért kellett ezeket itt felsorolni, mert bizonyos mértéki, pozitív és negatív jelzések indítást adtak Ravasz Lászlónak, hogy hasonlóan, vagy éppenséggel másképpen gondolkozik és írja meg a művét. A második kérdéskör ebben a magának a tudománynak kérdés. Ravasz nem csupán fájlalja, hogy a magyar gyakorlati teológia áttekintése egy pár sorban elvégezhető, hanem egyes műveknek a tudományos értékét is kétségbe vonja, mert nem tudományként beszélnek az igehirdetés elméletétől, csupán kioktatnak gyakorlati alkalmazás kérdéseiben, ma így is mondhatnám, csupán technikát adnak. Ő maga mondja, hogy állója, hogy a gyakorlati teológia nem tudomány, nem rendszer eddig elég, hanem elsajátított műfogásoknak összessége. Ez idézető. De az minden művében viszont igazolva látjuk, hogy az egyház élettanának, érdekes és jellemző kifejezés, leírása és előírása tudomány. Megmutatkozható az is, amit szépfoglaló beszédében mond, a gyakorlati teológia a profétaság tudománya. Kevesen jön össze a kettő, a profétaság és a tudomány. A profétaság, akkor nem szoktunk tudományról beszélni. A tudomány, akkor nem profétaságról van szó, hanem valami másról. Nála ez a kettő jól megfér egymás mellett. A felsoroltak mind teológiai tanárok voltak, akik elsősorban nem azzal ültek le asztalot mellé, hogy gazdagítsák a teológiai tudományok tárházát, azért sem, mert elődeik szakkönyveivel nem voltak megelégedve, hanem mert kurzus, illetve tankönyvet akartak adni hallgatói kezébe. A válasz elmondja, hogy tanársága elején a diákok jegyezték előadásait, a diákok viszont síralmasok voltak. Szükségesnek látszott olyan tankönyv megírására, amely idézett egy tudományágat jelenlegi állásában rendszeresen feldolgozott. Később évről évre azonban az általános teológiája, elviségében, a bonyolítika tudománytörténeti áttekintésében, közösség teológiai és eszközöknek szemléletében vastagodott az előadás anyag, és vár a magyar református bonyolítika tudományos irodalmi alapművévé. A rendszer. Berlinben tapasztalhatta a német rendszerességet, amely beépült tudományos gondolkozásába. Ez azonban csak visszhangja volt Ravasz szellemi élete belső rendjének. A könyvben az olvasó a műletika tudományának a rendszerét kapja, a bevezető paragrafusok után történeti, majd alapterületi főrész következik, aminek a gyakorlati műve klasszikus felosztása szerint, de a két utolsó szövegegység az igehirdetés, mint értékrendszer és mint műalkotás már filozófiai hátterű. Honnan származik ez a rendszer és maga a rendszeresség? Három irányban kell gondolkozunk. Először az 1872-ben Kolozsváron megalapított Ferenc József Tudományegyetem a századfordulóra kinőtte magát, tekintélyét emelte Böhm Károly filozófus nevét. Valasz László bölcsész hallgatóként az ő tanítványának vallotta magát, mint nem sokkal később a rokon elmék és barátok Magdai Sándor és Kolaszi Sándor. Másodszor, tanárságának első éveiben jegyzeteiből adott elő, ahogy már mondtam, ezekből és a hallgatókodott beszélgetésekből látott napvilágot a kurzus, amely a tanulhatóság, az érthetőség, a rendszeresség szempontjai szerint kellett felépítenie. Ismét meg kell említenem, hogy ez a kurzus volt a bőse magának a bonyolítékának. Harmadszor és főleg a módszeressége vonatkozóan Valasz László a belső, lelki és szellemi rend embere volt. Ennek a rendnek a kivetülése volt konkretikájának a rendszer. Rendszeres gondolkozása életvitele, rendszeresen felépített műveket termel. És ennek is köszönhetően vált mindenki számára érthető filozófussá, teológussá, és ezért váltak írásai olvasmányossá, tanulhatóvá, ahogy én maga mondja, a könyv az egészen apró ág problémáig áttekinthető és könnyen kezelhető. Utolsó gondolattől a maga építés tudománya, bármint a gyakorlati teológia, főleg ezt a konjektára értik. Már a bevezetésben, tehát 1907 bevezetésében a teológiában, mondja, hogy a gyakorlati teológia az egyháznak maga építése céljából végzett öntevékenységéről szóló tudomány. És azt, hogy az épülés az egyház kizárólagos élet célja, amelyet megvalósítani lesz. Megállapítását átszámoztatja különböző megfogalmazásokba a homiletikájában is, sőt, az épülés kérdésének külön fejezetet szám. Aki maga azt olvassa, annak feltűnik, hogy szinte minden írásában fontos és szép definíció értékű megállapítások a címekkel találkozik. Minden most különösen az érdekel, amit választott szaktudományával mond. A gyakorlati teológia az Anyaszentegyház élettana, más közelítésben is meghatározza a szakcsoportját, de most idézek, az a tudomány, melynek tárgya az egyház ember maga építésének leírása, illetve előírása, ez a gyakorlati teológia. Az utóbbi két idézet tömören foglalja össze azt, amit Ramasz egész életművéről tudunk. Ő az egyház építés teológus. Ezt mutatja az, hogy az általa meghatározott rendszerben a gyakorlati teológia fő ága az oikodometika, az egyház maga építésének tudománya, ami a két szaktárgyával, a liturgikával, az állandó formák tudománya, és a homiletikával a változó formák tudománya. Ramaszt úgy ismerjük, mint a teológiai tudományos és prédikációs irodalom szépívóját. Született szépészéke talán bőn filozófiájában. Azonban az esztétikai értéket aláveti az etikainak, és nem csak, hanem az építés szempontjának. Ez utóbbi nála kulcsfogalom, mert most idézett nem ragaszkod, az épülés és a mű élvezet között óriási a különbség, így értékeli kortársa Makkai Sándor. Végül is, most már valóban az utolsó három mondat, végül nem feladatom, hogy túlmutassak a könyv és általában ragasz írói munkásságának a hatására. Mégsem kerülöm ki a kérdést, van egy gyakorlati teológiai jellegű írásainak jövőre mutató értéke. A kérdést csupán felvetem, és csak egyetlen hivatkozásra próbálom igazolni. Az Ez a Mai Jézus, 1910 kötet, a bevezető tanulmányában írja, hogy a lelki pásztornak nem az ígéről, hanem az ígét kell prédikálni. A dialektika teológia homiletikai tanulmányaiban, sőt, egyiknek éppen a címében visszhangzik ez a megállapítás Törvés Istvánnak egy szemléke, meg egy közleményéből a szó. Ezért és az ehhez hasonló gondolatokért már az 1910-es évek Ravasz Lászlóját szellemi, lelki elődöttnek tekintik.